Köszönöm szépen. Szavaként a fordítás. Taja.
Taja.
Az által a tett által.
Az által a tett által.
Indra.
Indra.
Indra király.
Indra király.
Sma.
Sma.
Valóban.
Valóban.
Aszahat.
Aszahat.
Szenvedett.
Szenvedett.
Tápam.
Tápam.
Gyötrelem.
Gyötrelem.
Nirvritti.
Nirvritti.
Boldogság.
Boldogság.
Na.
Na.
Nem.
Nem.
Amum.
Amum.
Őt.
Őt.
Ávisat.
Ávisat.
Belépett.
Belépett.
Rímantam.
Rímantam.
Ki szégyeli magát. Bácsatám.
Bácsatám.
Rossz hír.
Rossz hír.
Rágtam.
Rágtam.
Elér.
Elér.
Szukhajanti.
Szukhajanti.
Boldogságot adnak.
Boldogságot adnak.
Api.
Api.
Bá.
Bá.
No.
No.
Nem.
Nem.
Guna.
Guna.
Nagyszerű jelenség, mint például a gazdagság.
Nagyszerű jelenség, mint például a gazdagság.
Köszönöm szépen. Isteni kegyelmes Srila Prabhupád fordítása. A félistenek tanácsára Indra megölte Vritrászurát, aztán szenvedett, amiért elkövette a bűnös gyilkosságot. Noha a többi félisten boldog volt, őt nem tette boldoggá, hogy elpusztította Vritrászurát. Többi jó tulajdonságok, például türelme és gazdagsága nem enyhítettek fájdalmat. Kérlek, ismételjétek. A félistenek tanácsára Indra megölte Vritrászurát.
Indra megölte Vritrászurát.
És aztán szenvedett. Amiért elkövette egy bűnös gyilkosságot. Noha a többi félisten boldog volt. Őt nem tette boldoggá, hogy elpusztította Vritrászurát. Többi jó tulajdonsága. Például türelme és gazdagság. Nem enyhítettek fájdalmat. Srila Prabhupád magyarázata. Az ember nem lehet boldog, ha bűnöket követel, még akkor sem, ha anyagi gazdagságban van része. Indra rájött, hogy ez így igaz. Az emberek gyalázták. Ez az ember megölt egy brámanát csupán azért, hogy a mennyek anyagi boldogságát élvezze. Ezért aztán Indrát, annak ellenére, hogy a mennyek dúsgazdag királya volt, az emberek vádoskodása mindig boldogtalanná tette. Om Gyana Timirandasya Gyana Jalashakaya Chakshurun Mitranina Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukham karot vacham, mukham karot ire, yat kripat maham bande, shri bande kataram. Még egyszer felolvasom a verset. A félistenek tanácsára Indra megölte Vritrászurát, és aztán szenvedett, amiért elkövette a bűnös gyilkosságot. Noha a többi félisten boldog volt, őt nem tette boldoggá, hogy elpusztította Vritrászurát. Többi jó tulajdonsága, például türelme és gazdagsága nem enyhítettek fájdalmat. Ugye Indra egy nagyon jó példa a számunkra. Az anyagi világban mindenki szeretne gazdag lenni. És ugye Indra egy kiemelkedő helyzetben van, mert ő olyan gazdagsággal rendelkezik, amivel hát lehet azt mondani, hogy a Földön senki. Szóval van egy Bill Gates, van egy Warren Buffett, akkor vannak Indiában most már egyre gazdagabb üzletemberek, hogy a világ top, leggazdagabb emberei. De úgy senki sem rendelkezik egy olyan vagyonnal, vagy olyan gazdagsággal, mint ami mondjuk Indránk van. Ugye amíg valaki mondjuk egy szegény helyzetben van, és mondjuk egy anyagi tudata van, anyagi szempontból gondolkozik, látja a világot, akkor gondolhatja, hogy igen, ha majd egyszer boldog leszek, akkor enyém lesz enyém lesz minden, meg tudom magamnak venni ezeket a dolgokat, amik majd szolgálják a boldogságomat, és elérem azt, amit igazából szeretnék. Egy Prabhupád is mondja a magyarázatban, hogy Indra a mennyek dúsgazdag királya volt. Szóval nem csak, hogy egy gazdag személy volt a mennyekben, hanem a mennyeknek a királya volt, tehát ő volt legfölül. De mondta, hogy folyamatosan boldogtalan volt. És ez egy nagyon nagy tanulság, mert ugye az emberek mindig gazdagságra vágynak, azt gondolják, hogy a gazdagság az megoldja a problémát. Ezért ugye mondjuk egy ilyen világszinten akkor vannak ilyen célkitűzések az EU-n belül, Amerikában, hogy akkor majd akkor felkarolják a harmadik világ országait, és akkor mindenkit felhoznak egy jó életszínvonalra, és amikor ez megtörténik, akkor mindenki boldogan élhet. De hogyha statisztikákat nézünk, akkor láthatjuk, hogy a világ gazdagsága az nagyon aránytalanul van elosztva. Ugye van ez, hogy a világ gazdagságának 90%-a a világ népességének 5%-ának a kezében van. És a maradék ugye 95%, akkor rendelkezik a gazdagságnak a 10%-ával. Ez nagyon-nagyon aránytalan. Vannak nagyon gazdagok, vannak néhányan, akik olyan kicsit olyan közép, de úgy általában nagyon szegények az emberek. A világ egyharmada az éhezik. Szóval a világ népességének az egyharmadának nincs nagyon mit ennél. Esznek naponta egy datonyát, vagy egy fügét, vagy valami szöcskét, hogyha éppen talán. De hogy így, így a gazdagság az nagyon kevés helyen van úgy jelen. De még mindig akkor van ez a hit, van ez a remény. Van ez a hit, van ez a remény, hogy igen, hogyha egyszer elérjük a gazdagságot, hogyha egyszer lesz pénzünk, akkor boldogok leszünk. De ez lehetetlen. A Krisztus is mondja a Bhagavad Gita-ban, Dukhalaya Sanskritum, ez az anyagi világ, ez nem arról szól, hogy itt mindenki boldog lesz, hanem pont az ellenkezőjéről szól, arról szól, hogy egy célja van annak, hogy idejöttünk, ami pedig az, hogy megtapasztaljuk ennek az anyagi létnek a valódi természetét. Azt, hogy mit tud nekünk igazából adni az anyagi energia úgy, hogy Krisztustól függetlenül próbáljuk kezelni, élvezni, viszonyulni hozzá. Ugye Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mondta ezt a dolgot, hogy az anyagi világ nem úri embereknek való hely. Szóval valakinek van egy valódi intelligenciája, egy lelki tudata, akkor, és mondjuk rendelkezik egy úriembernek a kvalifikálás, vagy kvalifikációjában, akkor ez az anyagi világ, ez nem az ő számára van. Ugye ez hölgyek esetében is ugyanúgy van. Akkor úri hölgy, ugyanúgy érvényes. Mert a világ természete az, hogy jönnek a problémák. Szóval akár valaki el akarja kerülni a problémákat, akár nem, ugyanúgy fognak jönni. Ugye van egy ilyen nagyon szép versusimat Bhagavatamban, ami pont erről szól, hogy a boldogság és a boldogtalanság, akkor ez jönnek maguktól. Ezeket nem kell kérni. Hanem ezek természetes módon akkor fogják érni az embert. Lehet, hogy valaki törekszik a boldogságra és próbálja elkerülni a szenvedést, de attól ugyanúgy lesz része mind a kettőben. És az emberek akkor így anyagi szinten ugye próbálnak boldogok lenni. De nem csinálnak mást, mint hogy rágják a megrágottat, ugye? Puna vita csarvinálom, hogy csak így rágják, és akkor azt gondolják, hogy előbb-utóbb az anyagi dolgokból ki fogják hozni azt, ami őket igazából elégedetté teszi. De, és a Srila Prabhupád is mondja, hogy akármennyi vagyonunk, akármennyi gazdagságunk, akármennyi javunk van, akkor ugye van egy korlátunk. Prabhupád mondta, hogy amikor megérkeztem New York City-be, akkor magamra főztem, és meg tudtam enni egy bizonyos mennyiségű ételt. És mondta, hogy ez már 72-ben mondta ezt a dolgot, és akkor mondta, hogy most annyian szolgáltok engem, és annyiféle csodálatos ételt főztök a számomra, de most is megvan a kvótám, hogy mennyit tudok megenni. Szóval, hogy nem tudok többet enni most sem, mint amikor New Yorkba érkeztem, egyedül voltam, magamra főztem, akkor is megettem valamennyi ételt, de most is akkor csak két szamószát tudok megenni, egy purit, meg valamennyi szabzsit rizsét. És... Egy muslinszat. A probléma az, hogy ugye az emberekben ott van egyfajta mohóság. Mert azt gondolják, hogy minél többet halmoznak föl, vagy minél több osztályrészük van valamiből, akkor azáltal annál boldogabbak lesznek. De ez nem így van, mert mindenkinek van egy kvótája, van egy osztályrésze. És... És ami még nagyon érdekes, hogy ugye amikor valaki mondjuk vért izzadva dolgozik a gazdagság megteremtésén, és elér egyfajta gazdag állapotot, akkor annak ellenére, hogy nem boldog, ezt nem fogja beismerni. Miért? Ezért, mert ott van a hamis ego, és pont azért, mert annyit dolgozott érte, az beismerni, hogy nem boldog általa, akkor az azt jelenteni, hogy ő beismeri emberi lényként való kudarcát. De a hamis ego ezt nem engedi. Szóval nagyon érdekes, biztos ti is utcán találkoztatok már sok ilyen személlyel, akiről úgy leri, hogy szenved. Szóval, hogy igazából úgy az arca el van akár torzulva, vagy úgy tényleg látszik, hogy belül nagyon vívódik, nagyon küzd magával, nagyon, még akkor is, hogyha egy nem tudom milyen Mercedesből lépett ki, vagy milyen telefon van a kezében, hogyha lehet, hogy van anyagi gazdagság, de sokan szenvednek, de még mindig, hogyha megkérdezzük tőle, hogy most mi a helyzet, és hogy van, akkor csak fogja mondani, hogy jól vagyok, nekem nincsen szükségem segítségre. Ugye itt ez a könyv segít megoldani az életedet. Nem, nekem jó az életem, nekem nincsen szükségem, én boldog vagyok. De lehet tudni, hogy annyira nem. És ugye az is érdekes, hogy függetlenül attól, hogy valaki szegény vagy gazdag családba születik, akkor a születés az ugyanolyan fájdalmas, nem? Szóval függetlenül attól, hogy valaki egy falusi parasztházban lát napvilágot, vagy egy, nem tudom, ötcsillagos kórházban, akkor a születés fájdalma, hogy azon a pici rukon át kell magát préselni, az ugyanaz. Hare Krishna, ez a valóság. És ugyanígy akkor a halál, az ugyanez. Szóval lehet, hogy egy gazdag ember akkor úgy fogja elhagyni a testét, hogy gépek csipognak körülötte. De igazából az ő testelhagyása az még fájdalmasabb, mint egy szegény emberé, mert annyi dolgot gyűjtött maga köré az élete során, hogy akkor nem tud más csinálni, csak ragaszkodni. Mert egész életében azoktól a dolgoktól remélt boldogságot, és a halál pillanatában nem tud paradigmát váltani, nem tudja ezt átértékelni, hanem még mindig csak ragaszkodik, és ugyanezeket a dolgokat próbálja még így tartani, vagy próbál így ragaszkodni. És szokták mondani, hogy ezért van az, hogy sokan mondjuk a haláluk előtt akkor kómában vannak, mert hogy akkor még ott van ez a ragaszkodás, ez a nagyon erős ragaszkodás. És nyilván, hogyha valaki baleset miatt, az egy másik történet, de sokan akkor a halál előtt már csak ilyen tudatlan állapotban vannak, már el kellett volna hagyni a testüket, de annyira erős a ragaszkodás, hogy nem tudnak elmenni. Aztán ugye, amikor meg kilépnek a durva testből, úgy kirángatják őket, akkor meg még mindig ott vannak, mert mindig nem tudnak elmenni. Szóval akár szegény, akár gazdag valaki, akkor az anyagi világnak a gyötrelme, a fájdalma, azok ugyanúgy érvényesek rá. Hogyha egy gazdag ember megfázik, akkor ugyanúgy szenved, mint hogyha valaki szegény, akkor ugyanúgy. De nekünk ez egy tanítás, hogy fel kell ezt ismernünk. Szóval Indra egy nagyon jó példa arra, hogy annak ellenére, hogy ő volt a mennyeknek a dúsgazdag királya, akkor szenvedésben volt része. Miért? Azért, mert egy olyan módon próbált meg élvezethez jutni, vagy próbált meg boldogságot teremteni a saját maga számára, ami nem volt annyira megfelelő. Ugye itt arról van szó, hogy akkor Indra megölte Vritrasurát, amit habozott megtenni, mert ezelőtt már megölt egy brámanát, és úgy az se volt az igazi, azt is úgy felismerte, hogy ez nem volt a legjobb cselekedet. De akkor így ott voltak a félistenek, és akkor így biztatták, hogy Indra, hogy gyerünk, öld meg. És akkor Indra végül akkor bevállalta, úgy értette, hogy most ez az ő szerepe, de úgy azért habozott ezt megtenni. De akkor így mondták neki, hogy mögötted állunk, akkor csak gyerünk, tedd meg, amit meg kell tenned. És akkor végül akkor Indra ugye megölte Vritrasurát. De akkor utána meg Prabhupád mondja a magyarázatban, hogy utána meg szenvedett, emiatt a bűnös gyilkosság miatt, mert hogy az emberek meg gyalázták érte. Emberek mondták, hogy csak megöltél egy brámanát azért, hogy anyagi élvezetben lehessen részed. És ugye Indra egy király, Indra egy vezető, és sokszor vezetők vannak ebben a helyzetben, hogy bármit csinálnak, az nem jó. Szóval, ha ezt csinálja, akkor azért fogják kritizálni, hogyha azt csinálják, akkor meg azért fogják kritizálni. Ugye van egy ilyen mókás történet, ami annak ellenére, hogy mókás nagyon tanulságos, hogy van a brámana meg a felesége, és akkor mennek keresztül a falukon, és akkor van velük egy szamár. És akkor mennek az első faluba, és akkor úgy mennek be a faluba, hogy a brámana meg a felesége sétálnak a szamár mellett, és vezetik egy ilyen kantárszi száron, ugye, úgy hívják az iszonyat. És akkor ott mondják az emberek, hogy milyen ostoba ez a brámana, ott van ez a szamár, ezt ők meg itt sétálnak, itt letaposják a lábukat, ahelyett, hogy fölülnének a szamár, és akkor mennének a szamár hátán. Jó, akkor ezt úgy félfülel meghallják, akkor gondolják, hogy jó, akkor felszállnak a szamár hátára, mennek a következő faluba, akkor megint az emberek összesúgnak, hogy Úristen, hogy lehetnek ilyen kegyetlenek, ez egy brámana, ezt ketten ülnek a szamára, nem sajnálják ezt a szegény állatot. Jó, akkor mennek tovább, akkor most mondta Brámon, hogy jó, akkor én leszállok, és akkor a feleségem maradt fenn a szamára. Mennek tovább, harmadik falu, akkor megint összesúgnak az emberek. Ezt az ostoba embert, apám, mehetne a szamáron erre a feleségét ülteti fel. Pedig a feleség, ő a férjnek a szolgája. Ez semmi fogalma nincs a védikus kultúrában. Jó, mennek tovább, negyedik falu, akkor helyet cserélnek, fölül a Brámona, feleség sétál, és akkor meg azért kritizálják őket, hogy itt van ez az ember, ez a szegény feleségét is sétáltatja maga mellett, nem szégyeli magát. Milyen Brámana az itt? Szóval, hogy Indra is egy kicsit ilyen helyzetben volt, hogy bármit csinált, akkor az nem volt az igazi. És akkor habozott, hogy mi az ő kötelessége. Ugye az előző versekben volt erről szó, hogy akkor úgy még Vritrászurának magának kellett őt lelkesíteni arra, hogy akkor vegye fel újra azt a villámot, és akkor végezzen vele. Aztán megint látszik, hogy akkor habozott, mert akkor a félisteneknek kellett őt így bíztatnia. De aztán végül megtette, és akkor ő egy bűnt követett el, egy gyilkosság. Ugye egy brámana megölésének a bűne, ez egy komoly dolog. És ezt is lehet látni a világban, hogy emberek nagyon sokszor törvénytelen módon próbálnak meg gazdagsághoz, boldogsághoz jutni. Ez is egy nagy tanulság, hogy ugye mindenkinek van egy kvótája, és hogyha valaki többet szeretne, mint a kvótája, mert attól remél boldogságot, hogy akkor többet gyűjt, vagy nagyobb helyzetben emelkedik, akkor sokan ezért hajlandóak bűnöket elkövetni. Annyiféle bűnt. És akkor az emberek gondolják, hogy ha ezt és ezt megszerzem, akkor boldog leszek, hogy ha ezt és ezt megcsinálom, akkor elérem azt, amire valóban vágyok. De Indra példájából láthatjuk, hogy ez korán sem így van. Szóval lehet, hogy ott van egyfajta ilyen elképzelés, de sosem így történik, hanem mindig szenvedés az eredmény. Mert a világnak ezek a dolgai nem tesznek bennünket elégedetté. Mert nincs benne a természetében, hogy elégedetté tudjon bennünket tenni. Most voltunk a Prémával a Hisben vásárolni valamelyik nap, múlt héten. És akkor ott volt egy ilyen tálba, ilyen műanyag gyümölcsök, tudjátok, ilyen banán, alma, barack, körte. És így messziről nagyon vonzónak látszott. De amikor az ember úgy oda megy, és akkor fölvesz egy ilyen műanyag banánt, és elkezdi kocogtatni ott az asztalhoz, akkor úgy érti, hogy ez nem az, ami az a finom kategória. Az anyagi világ az sokszor ilyen, hogy messziről úgy nagyon jól néz ki, olyan, mint egy ilyen tál műanyag gyümölcs, nagyon vonzó, nagyon szépen meg tudják csinálni. Csillog-villog, de hogyha az ember kicsit közelebb megy, kicsit megvizsgálja a valódi természetét, vagy akár beleharap, ugye akkor nem pont azt a hatást fogja tapasztalni, amit szeretett volna. És ez a világnak a természete, hogy csillogóvá tesz dolgokat az emberek számára, de nincs valódi tartalom, nincs valódi kapcsolat. És az emberek viszont a puszta ragaszkodás miatt becsapják magukat. Szóval ott van a ragaszkodás az élvezetre, és azért elkezdenek ezekből a dolgokból próbálni kinyerni élvezetet, de nincsen belőlük valódi élvezet. De még mindig akkor azt mondják maguknak, hogy igen, én boldog vagyok. Van ez a kísérlet, amit biztos ismertek, ez a Pavlov-féle kísérlet. Ugye, amikor voltak a kutyák, jött a csengő, ugye Pavlov, Ivan Pavlov akkor rászta a csengőt, mikor etette a kutyákat, és akkor a kutyáknak jött a nyál. És ugye ez illúzió, mert amikor folytatta a kísérletet és nem adott a kutyáknak enni, csak rászta a csöngőt, akkor is ugye, akkor elkezdtek nyáladzani az állatok, minthogyha kapnának valami tartalmat. De nem kaptak semmit, csak egy hangot. Ugye, és ezt Srila Prabhupád mondta egyszer, amikor mi New Yorkban ott a legelső központban, ott a Meshless Gift-be tartott leckét, akkor volt ilyen autó, ami így hozta a fagyit gyerekeknek. És akkor ugyanúgy, mint ahogy a Family Frost megy körbe, akkor tudjátok, van ez a hang, és akkor ezt ugye az ember úgy megismeri, nem? Az úgy egyből jön. És akkor ott is, hát nem Family Frost volt, de akkor volt valami. Egyfajta ilyen hangvibráció. És amikor a gyerekek meghallották, akkor egyből rohantak ki. És akkor mondták, hogy én csokit kérek, én vaníliát, én ezt kérek, én azt kérek. És akkor ott vitatkoztak. De ez igazából akkor csak az, hogy hallották a hangot, jöttek a fagyért, megkapták a fagyit, amíg elnyalták, addig jó volt, de utána mi van? Szóval utána megint ott van az elégedetlenség érzés. És akkor Prabhupád ezt a példát mondta arra, hogy emberek becsapják magukat. Szóval abban a reményben, hogy boldogok legyenek, akkor követnek egy hamis folyamatot, de nem kapnak valódi tartalmat. Hogyha kapnak valamit, annak is átmeneti a természete. És mi az, ami valódi elégedettséget nyújt az önvaló számára? Az egy ilyen dolog van, az nem más, mint a legfelsőbb úrnak végzett odaadó szolgálat. Az odaadó szolgálat az képes minden szenvedéstől megszabadítani a lelket, amik itt az anyagi világban élünk, ugye? Van ez a tápatraja, anmullanam, hogy van ez a háromszoros szenvedés itt az anyagi világban. Anmullanam az azt jelenti, hogyha valaki odaadó szolgálatot ajánl a legfelsőbb úrnak, akkor ez a szolgálat, ez ki fogja őt emelni ebből a szenvedésből. És ezt a szenvedést, ezt gyökerestől fogja elpusztítani. Mert a probléma az nem csak az, hogy az emberek szenvednek, hanem amikor a szenvedésre próbálnak megoldást találni, akkor nem a problémának a gyökerét kezelik, hanem akkor csak adnak valami átmeneti megoldást. Ugyanúgy, amikor mondjuk az ember elmegy egy orvoshoz, mert kiütések vannak a karján, akkor lehet, hogy az orvos ad valami kenőcsöt. És akkor bekeni a kezét, bekeni a pattanásokat, vagy a kiütés, és akkor elmúlik a kiütés. De a bőr az olyan, mint mondjuk az autónak a műszerfala. Hogyha a műszerfalon fölvillan egy lámpa, vagy nem tudom, fölgyullad a motorjel, akkor az ember nem csak így addig kocogtatja a műszerfalat, amíg el nem alszik a lámpa, hanem elviszi szerelőz az autót. Ugyanígy a testen a bőr az egyfajta jelzőrendszer, szóval, hogyha van valami kiütés, az arra utal, hogy belül van valami szervi probléma. De általában ugye akkor az orvos, hogy fölülnek valami kenőcsöt, hogy elmúljon a kiütés. És nem keresik meg a valódi problémát. Ugyanígy az emberek akkor a világon próbálják a szenvedést különböző anyagi módszerekkel kezelni, de ahelyett, hogy ettől megoldódna a probléma, még nagyobb lesz a probléma. Mert nem a problémának a gyökerét kezelik. Az odaadó szolgálat az egyetlen olyan dolog, ami megszünteti a háromszoros szenvedést, és gyökerestől távolítja el a problémát. Ugye van egy ilyen vers, amit Prahlád Maharaj mondta az osztálytársainak. Kóti prajászor szura bálakáharé, upászané szvéhidi csindravatszata, szvasziátmana szakjúres és a déhinám, számanyatak is a jó padánanál. Ó barátaim, aszurák fia! Az Istenség legfelsőbb személyisége, felső lélek aspektusában örökké jelen van minden élőlény szívének mély. Valójában ő minden élőlény jó akarója és barátja, és imádata egyáltalán nem nehéz. Miért nem végzik hát az emberek az ő odaadó szolgálatát? Miért ragaszkodnak annyira ahhoz, hogy fölöslegesen mesterséges dolgokat hozzanak létre az érzékkielégítésük érdekében? Srila Prabhupád nagyon érdekesen beszél a magyarázatban. Azt mondja, hogy igazából Isten szolgálni, vagy Istenhez visszamenni, ez egy nagyon könnyű folyamat. És mondja, hogy pokolra jutni nagyon nehéz. Hogy ez egy különleges erőfeszítést kíván. És akkor mondja, hogy ahhoz, hogy az ember akkor húst tudjon enni, akkor létre kell hozni vágóhidakat. Ahhoz, hogy az ember törvénytelen nem életet tudjon élni, akkor végtelen mennyiségű pénzt kell keresnie, meg kell teremteni körülményt, el kell menni prostituáltoz, és többi. Akkor mondja, hogy ahhoz, hogy az ember alkoholt tudjon inni, akkor sörfőzdéket kell nyitnia, mondja Prabhupada. Ahhoz, hogy az ember szerencsejátékot tudjon űzni, akkor kaszinokat kell nyitni, és nagy hoteleket. És mondja, hogy a pokolra jutni, ez egy igazából egy nehéz dolog. De az emberek annyira ragaszkodnak ehhez, annyira meg vannak győzve, hogy ez a boldogságnak a titka, hogy hajlandók megtenni ezt a fajta erőfeszítést. Ahelyett, hogy megértenék, hogy a boldogságnak mi a valódi titka. Ugye Krisna is egy titokról beszél a Bhagavad Gita-ban, mondja, hogy rágyavítjam, rágyagújjam. Hogy ez a tudás, a bölcsesség királya, a legnagyobb titok az összes titok közül. Ugye van annyiféle ilyen sikerkönyv, ilyen titok, olyan titok, minden titok. Ez is egy nagyon felkapott dolog. De a valódi titok annak az ismerete, hogy kik vagyunk még igazából. És hogy mi ez a folyamat, ami az emberi élet során valódi eredményt tud adni. És hogy ez az odaadó szolgálat. És hogyha megtanuljuk a boldogságnak ezt a titkát, akkor valódi tartalmat fogunk kapni az életünkben. Akkor nem csak átmeneti eredményeket. És akkor nem kerülünk olyan helyzetbe, mint Indra, hogy annak ellenére, hogy boldogságra teszünk szert, a gazdagság révén, anyagi szempontból, mégsem vagyunk igazából elégedettek. Szóval ami anyagi szempontból boldogságnak számít, az nem valódi boldogság, ez csak egy átmeneti dolog. És ugye itt van még arról is szó, hogy Indra sok jó tulajdonsággal rendelkezett. Türelem, gazdagság, de mindezek a dolgok nem enyhítették a fájdalmát. Mert mindezek a dolgok haszontalanok, hogyha az ember nincs kapcsolatban a legfelsőbb úrral. Van egy másik idevágó rész a Srimad Bhagavatamból, ez pedig Kunti Devinek az imája, aki ugye imádkozott az Úr Krisnához, hogy szeretné azt, hogy a szenvedései nem újjanak el. Ugye ehhez már kell egyfajta lelkilátásmód, mert ugye mindenki boldogságra törekszik. De mit jelent a boldogság? Boldogság akár jelentheti azt, hogy anyagi szempontból nehézségeken megyünk át, mert az erősíti azt a megértésünket, hogy a lelki életen kívül, legfelsőbb urodaló szolgálatán kívül nincsen más dolog. És hogyha vannak anyagi nehézségek, azok segítenek bennünket emlékeztetni arra, hogy mi a világnak a valódi természete. És amikor vannak nehézségek, és valaki tud, és képes arra, hogy menedéket vegyen Krisnánál, akkor kapcsolatban van a legfelsőbb úrral. És Kunti Dévi ezért imádkozik. Ugye ez a kapcsolat, ez sose veszem el. Ugye mondja, hogy bárcsak ezek a gyötrelmek újra és újra megtörténnének. Hogy újra és újra láthassunk téged, hiszen ha téged látunk, az azt jelenti, hogy nem látjuk többé az ismétlődő születést és halált. Ugye Kunti Dévi hívja ezeket a gyötrelmeket. Akkor mondja, hogy és azért tudjuk azt, hogy a pándavák miken mentek keresztül. Ugye próbálták őket megmérgezni, próbálták rájuk gyújtani a palotát, aztán ugye elvették a királyságukat, számítják őket egy sivatagba, akkor az úr kegyéből abból lett valami, de akkor utána elvették tőlük még azt is, 13 év számizetés, az se volt egy könnyű dolog, aztán még a számizetés alatt is akkor próbálták ellehetetleníteni a helyzetüket, hogy a Durjodan oda ment, és akkor próbáltott hencegni, próbáltott valamit csinálni. Aztán utána megint akkor még háború volt, akkor az sem volt egy könnyű dolog, szóval hogy nem volt egy ilyen gördülékeny életük. Mert baktának lenni nem azt jelenti, hogy nincs nehézség az életünkben. Baktának lenni azt jelenti, hogy a nehézségeket megtanuljuk megfelelő módon látni, és megfelelő módon kezelni. És hogyha van is nehézség, akkor abból tudunk profitálni. Mert a nehézség képes arra, hogy eltávolítson bennünket az anyagi világtól. Mert megérteti velünk a valódi természetét. És a nehézség az segít abban is, hogy ezekben a nehéz időkben akkor jobban tudjunk menedéket venni az Úrnál. Akkor jobban tudunk emlékezni az Úrra. És hogyha emlékszünk rá, akkor Krisna jelen van. És hogyha jelen van Krisna, és tapasztaljuk ezt a jelen létét az életünkben, akkor azt hívják valódi boldogságnak, az a valódi elégedettség a lélek számára. És akkor Kunti Dévi mondja, hogy bárcsak mindezek a gyötrelmek újra és újra jönnének, és megtörténnének. És utána mond még egy nagyon érdekes dolgot, hogy azok, akik az anyagi fejlődés útját járják, azok számára a tiszteletre méltó származás, a nagy gazdagság, a kimagasló műveltség és a testi szépség, azok igazából csak hátrányt jelentenek, mert nem tudnak majd őszinte érzésekkel hozzád közeledni. Ezt mondja Kunti Dévi Krisnának. És mondja, hogy téged igazából könnyű megközelíteni, de csupán azoknak, akik belefáradtak már az anyagi életbe. Mert ahhoz, hogy valaki igazából őszintén tudjon Isten felé fordulni, ahhoz kell ez a fajta egészséges kiábrándultság az anyagi világnak a kínálatából. Ugye az anyagi világnak van egy kínálata, amit úgy próbál a rendelkezésünkre bocsátani. Próbálja mutatni, hogy akkor mit tud ajánlani azért, hogy boldogok legyünk. De nekünk tudnunk kell józanok maradni, és tudnunk kell látni azt, hogy a csillogás mögött van egy üresség. És nincsen valódi tartalom. És pont ezért nekünk ebbe úgy egészséges helyzetbe bele kell fáradnunk. Tehát egy egészséges lélek belefárad az anyagi élvezeteknek a hajszolásába, és megérti azt, hogyha csak egy másik körülményben próbálom ugyanazt a dolgot élvezni, akkor csak rágom a megrágottat. Prabhupád mesél egy történetet, amikor nem megyek bele a részletekbe, a lényeg az, hogy volt sweet rice, két különböző tálban, volt egy aranytálban, és volt egy ezüstálban. És akkor ezt valami király ette, és akkor kérdezték tőle, hogy miért eszed két külön tálval a sweet rice-t? Van más íze? És mondta, hogy nincs. De hogy mi is ezt csináljuk, hogy akkor, ez csak egy ilyen kezelés volt a királynak, hogy akkor egy aranytálból és egy ezüstálból lett, de nem volt más íze. Szóval ugyanaz az étel volt, csak akkor így próbálta variálni, mert hogy unatkozott. És ő király volt, és ő megtehette. De ugyanaz a sweet rice. És nincs más íze attól, hogy arany edényben van, vagy ezüst edényben. De sokakban még ott van a remény, igen, akkor egy kicsit más köntösbe csomagolva, egy kicsit más módon előadva, akkor majd jó lesz. És akkor benne van az, amit én igazából szeretnék. De nincs. Mert a természete ugyanaz. Az anyagi dolgoknak a természete az, hogy átmenet. Valódi boldogságot nem tud adni. Srila Prabhupád itt a magyarázatban mondja, hogy anyagi szempontból az előkelő származás, a nagy vagyon, a műveltség és a vonzó szépség jelentik az előrejutást. A materialista ember élhal az ilyen anyagi előnyökért, és ezt nevezik az anyagi civilizáció fejlődésének. Az eredmény azonban az, hogy ezekkel az anyagi dolgokkal a birtokában, ideiglenes kincseitől megrészegülve, az ember alaptalanul büszke lesz. Ennek következtében az ilyen anyagi téren felfogalkodott ember képtelen kimondani az Úr nevét, és nem tudja őt érzéssel megszólítani. Ó Govinda, ó Krishna! A sásztrában az áll, hogyha a bűnös ember egyszer is kiejti az Úr Szent nevét, annyi bűntől szabadul meg, amennyit elkövetni sem képes. Ilyen ereje van annak, ha valaki kimondja az Úr Szent nevét, és ebben a kijelentésben egy szemernyi túlzás sincs. Ám nem mindegy, hogyan ejtjük ki. Minden az érzelmektől függ. Ez érdekes, nem, hogy Prabhupád így mondja. Minden az érzelmektől függ. Egy kétségbe esett ember képes érzéssel kimondani az Úr Szent nevét, de ha valaki ugyanezt a Szent nevet nagy anyagi elégedettség közepette ejti ki, az sohasem lehet olyan őszinte. Egy anyagi javaira büszke ember kimondhatja alkalmanként az Úr nevét, de nem tudja megfelelő minőséggel kiejteni. Ezért az anyagi előrejutás négy alapelve, a származás, a vagyon, a neveltetés, a vonzó külső, nem kedveznek a lelki fejlődésnek. A tiszta szellemi lélek anyagi burkolata csupán külső jelleg, ahogy a láz, az egészségtelen test külső jelleg. A lázat általában csökkenteni szoktuk, nem pedig fokozni egy rossz kezelésre. Szóval, hogyha van bennünk ilyenfajta szennyezettség, vagy van bennünk törekvés gazdagságra, anyagi előnyök megszerzésére, hírnévre, ilyen dolgokra, akkor értenünk kell, hogy ez nem helyén való, mert minél inkább ezekre a dolgokra törekszünk, annál jobban el fogjuk felejteni a legfelsőbb urat, és annál kevésbé leszünk képesek őt érzésekkel megszólítani. Nekünk törekednünk kell arra, hogy minél egyszerűbben éljünk, és minél őszintébbé tudjunk válni a lelki életünk során, és minél inkább őszinte érzelmekkel tudjuk megszólítani a legfelsőbb urat. Szóval, hogyha vannak anyagi vágyaink, akkor ne öntsünk olajat a tűzre, mert attól nem kialudni fog, hanem egyre jobban lángolni fog. Ami egyre jobban fogja égetni a szívünket, és egyre jobban elveszítjük a képesítésünket arra, hogy tudjunk a legfelsőbb Úrnál menedéket vinni. Összefoglalva, akkor ugye van egy Indra, aki elkövet egy bűnt, abban a reményben, hogy boldog lesz. Ugye ez már egy cselekvés sorozatnak a végső epizódja, vagy végső eredménye, hogy eljutnak idáig a történetben. Vannak, akik biztatják, aztán vannak, akik kritizálják érte, de akkor egy olyan helyzetben van, ahol nem találja meg azt, amit ő igazából keresett volna. A fontos, hogy mi tanuljunk ebből. Szóval Indránál soha senki nem lesz gazdagabb, függetlenül attól, hogy ki mennyit törekszik rá, de még ő sem boldog. Szóval akkor a gazdagság az nem ad valódi boldogságot. És ugye az odaadó szolgálat, a legfelsőbb Úrnak a tiszta szeretete az, ami igazából elégedettséget nyújt a lélek számára. És erre most van egy nagyon jó lehetőség a következő egy hónapban, ugye ma kezdődik Kartik. Ezt Frivol. Most kezdődik, pontosabban most kezdődik a negyedik hónapja ennek az időszaknak. A Csaturmaszi negyedik hónapja, ez a Damodár hónap. Ami ugye egy olyan hónap, ahol minden lelkitetnek az eredmény, ez 10.000-szeres. Valaki ugye valamilyen lelkitettet végez, vagy valami lemondást vállal azért, hogy közelebb kerüljön a legfelsőbb Úrhoz, akkor nagyságrendekkel nagyobb eredményt fog ugyanabból a lelkitetből kapni. Ugye most van az a hónap, amikor az Úrnak a Damodár formáját imádjuk. Damodár, ez Krisnának az a forma, amikor még ilyen kisgyerek volt, és akkor ugye sok mindent csinált, majd fogjuk énekelni esténként a Damodár astakamot. És akkor itt ebből a 8 versekből álló imában ott is lesz arról szó, hogy akkor Krisna ugye ellopta a vajat, akkor az anyukája akkor üldözte egy bottal, és akkor megkötözte őt, és akkor félelemtől akkor remegett az ajka, és akkor csak törölgette a szemeit, és akkor könnyek folytak, patakzottak az arcán. Hogyha tudunk rá emlékezni ebben a hónapban, és tudunk minden este így rajta meditálni, esetleg van lehetőségünk arra, hogy lángot ajánljunk, akár itt a templomban, vagy a 7:30-kor góráleti után, vagy akár az otthonunkban, akkor egy képnek, akkor az végtelen áldást jelent. És lehetőséget nyújt arra, hogy erősítsük Krisnával kapcsolatunkat. És megszabaduljunk fokozatosan mindazoktól a vágyaktól, amik nem hogy boldogságot nem adnak, hanem csak nehézségeket gördítenek a lelkéletünk útjában. Lelki életben mindig vannak ilyen állomások, vagy vannak ilyen lehetőségek, ez a hónap, ez is egy ilyen lehetőség, hogyha valaki komolyan veszi, akkor a hónap végén, hogyha végez egy kis önvizsgálatot, akkor fogja látni, hogy megéri bármilyen befektetés. Ilyenkor bakták szoktak fogadalmat tenni különböző dolgokra, korán fog fölkelni minden reggel, nem ezek édességet, ugye. Vagy ezt csinálom, azt csinálom. És hogyha tényleg ennek a fogadalomnak Krisna elégedettsége a célja, akkor annak jó hatása lesz a lelkéletünk szempontjából. Szóval mindenki gondolkozhat azon, hogy mit ígér meg Krisnának erre az egy hónapra. De hogyha csak valaki követi a lelki gyakorlatait, és akkor próbál nagyobb figyelemmel meditálni, japázni, szolgálni, már az egy nagyon jó eredmény. Tudom, kb. Együtt gondoltam csak mondani erről, de minden. Ez itt elszaladt az időnk, valakinek van hozzáfűzés, vagy kiegészítése. Észrevettem. Valára fog? És utána Gyuri.
Kérdésemet volna, de...
Hát, hogyha megengedjük, akkor még pár percet bele.
Mondtad, hogy valaki nem veszik édességet. És azt szeretném kérdezni, hogy én ezzel már régóta meditálok, hogyha valaki tud mondjuk koplalni ékádasin, de hogyha nem Krisna örömére teszi, akkor nincs olyan sok értelme. Viszont hogyha tud Krisna örömére koplalni, akkor biztos tud Krisna örömére enni is. Prasádomot megtisztelni, hogy akkor most mi értelme van koplálni, tehát hogy jó, tettem fel a kérdést, lehet érteni, hogy...
Összeválaszolni az első részre, szóval mondtad az ékádasi. Ugye ez egy böjt, amit sokan tartanak úgy, hogy akkor nem esznek hüvely és kis gabonák, de vannak, akik tartanak akár olyan böjtöt, hogy délig nem esznek, és van, aki mondjuk egész nap nem eszik, ugye mondjuk van vajzsisi kapragú, ékádasi napján nem eszik semmit. És egy szempontból, ugye, hogyha valaki nem jó tudatban végzi a böjtöt, akkor csak frusztrált lesz tőle, és akkor még a lelki gyakorlatairól is, amit normális esetben végez, de még arról is eltereli ez a böjtöt és a figyelmet. Szóval ebben az esetben általában nem ajánlják a böjtöt. De lehet, hogy valakinek még nem tiszta a böjtölés abból a szempontból, hogy ez csak Krisna elégedettség érdekében teszi. De ha már ott van benne ez a vágy, hogy igen, akkor csak akar többet foglalkozni a lelki gyakorlatokkal, és mégis böjtöl ekadaszin, úgyhogy ez nem tiszta motivációval történik, akkor én ezt tapasztaltam, én is csináltam egyszer-kétszer, hogy mondjuk ekadaszin nem ettem semmit, akkor ez nagyon segít abban, hogy csökkenti a testtudatot. Szóval lehet, hogy még nem is az a célja, hogy akkor Krisna elégedettségért böjtölök, de a saját lelki életünkben ez sokat tud jelenteni, mert akkor megértjük azt, hogy oké, akkor tényleg nem ez a test vagyok. Szóval, hogyha a test ugye követel, adj el enni. És hogyha ezt picit félre tudjuk tenni, és tudunk inkább lelki életet élni, vagy lelki dolgokkal foglalkozni, akkor picit úgy egy lépést hátra tudunk lépni ezektől a követelésektől. És nyilván a testnek vannak szükségletei, amiket meg kell neki adni. De most, hogy most egy napig nem eszik az ember, vagy nem iszik az ember, abban nem fog belehalni. És akkor egy picit ezt úgy, ez egy ilyen kihozanító dolog, nekem a böjtölés az mindig ez volt. Azt mondja, van mondjuk az édesség. Ugye édesség az általában pakták praszádomot esznek, jó esetben maha praszádomot, édesség gyanát. És akkor ez nyilván fejleszti az embert a lelki életben. De amikor valaki ezt nem tisztán azért teszi, hogy fejlődjön, hanem mohóságból, és mondjuk kicsit túl sok édességet eszik, akkor a fehér cukornak, amiből az édességi nagy része készül, van egy olyan hatása, hogy gyengíti a testet, és életenergiát von el. Mert a fehér cukornak a megemésztése, akkor az igazából a fehér cukrot a test, a máját először alkohollá bontja. És ez egyfajta mérgezést okoz a szervezetnek. És ez egy olyan energia, ez egy olyan erő, amit elvesz a testtől. Szóval, hogyha valaki sok cukrot eszik, akkor attól gyengébb lesz. És hogyha valaki csak mondjuk egy hónapon keresztül, akkor tudja nélkülözni a cukornak a fogyasztását, ami sokszor nem tisztán azért van, hogy akkor Krisnát szolgáljuk a praszádon fogyasztásra, pusztán a nyelvünknek a kielégítése érdekében, vagy az elménk simogatása szempontja. Az, hogyha egy hónapig tudjuk másra simogatni az elménket, mint egy puncshozkával, vagy egy dobostorta szelettel, akkor az egy fejlődés. Mert lesz több energiánk, mondjuk korán felkelni, lesz több erőnk lelki gyakorlatokat végezni, és azt is megértjük, hogy végső soron nem függünk az édességen, mert nekem volt egy időszak, amikor úgy voltam vele, hogy ha nem eltem meg a napi sütimet, akkor nem tudom, mit csinálok. De akkor az ember úgy kicsit tartja ezt, hogy akkor nem sütizik, akkor úgy megérti, hogy igazából ezen sem függök, szóval, hogy nem kell, hogy ehhez ennyire ragaszkodni, mert nem ez fogja meghatározni a lelki életben elég sikeremet. És akkor ezért úgy jók ezek a dolgok. De nyilván a legjobb az, hogyha Krisnát gondolunk közben, és Krisnáért tesszük. De amikor a saját lelki fejlődésünk érdekében tesszük, egy bakta életében az is elfogadható, mert egy baktának ez sem egy öncélú dolog, hogy én akarok fejlődni a lelki életben, hogy hú de jó legyek. Nem, én azért akarok fejlődni a lelki életben, hiszen a másokat tudjak jobban segíteni. És akkor ilyen szempontból akkor lehet ezen meditálni, hogy tudok-e jobban fejlődni, hogy tudok elmélyülni, hogy tudok szebben csapázni. Mert akarok másoknak példát mutatni, akarok másoknak segíteni. Nem tudom, mennyire tudtam válaszolni. Okay. Egy kérdés még, pici.
Így volt egy Prabhupádról egy idézet, hogy aki nem tudja értéssel kimondani a szent nevet. És akkor benne felmerült az, hogy én nekem van egy két cimborám, akik úgy hát érzéssel mondják ki a szent nevet, mondjuk azt. De szóval, hogy mit értjük konkrétan ez alatt, hogy érzéssel, mert nekem szóval, hogy úgy nem fog menni, ahogy ezeknek
ugye ez az első énekben van, ez a 8. fejezet, ahol Kunti Dévi mondja ezeket az imákat, ahonnan idéztem. És a 25. ima, vagy a 25. vers az, amiben van szó arról, hogy bárcsak jönnének újra-újra ezek a gyötrelmek, mert az segít nekünk egy olyan hangulatot kialakítani, hogy tapasztaljuk Krisztának a jelenlétét az életünkben, és vágyunk rá. És akkor ez egy nagyon erős érzést kelt a baktában, ezt Prabhupád írja máshol, hogy egyfajta függés Krisztán. Ez az a hangulat, függni Krisztán, és alázatosnak lenni. Ez a tisztaság, hogy nem saját magam akarok valami eredményt elérni, hanem függök Krisztán, és mindig benne bízok. És akkor utána van ez a másik vers, ahol a magyarázatban mondja, hogy kellenek ezek az érzések, mert hogy nem mindegy, hogy hogyan ejtjük ki a Szent Nevet, mert az érzelmektől függ. Hogyha ott van ez az érzelem, hogy engem Krisna tud egyedül megmenteni, és az anyagi világ semmit nem ad a számomra, és annak ellenére, hogy ezt megértettem, nem tudok elszakadni tőle, csak Krisna tud segíteni. És minden reményem, minden hitem csak Krisnában van. Ez az az érzelem, ami hívja Krisnának, ez a függés, az, ami hívja Krisnának a kegyét. Ez az én megértésem, meg ez az, amit olvastam. Aztán kérlek, javítsatok ki, hogyha ez...
Konkrétan ez az érzelem, amiről szól, ez a függés, vagy ez az anyagi világból való kiábrándulás, és Krisnába vezet.
Ugye Prabhupád mondja, hogy kell mondani a maha mantrát, mint amikor egy gyerek sír az anyja után. Felveszi a kezét, és csak néz fel, hogy anya, vegyél fel. Mert elsőtnek érzi magát. És ugyanígy egy baktának kell kifejleszteni magában ezt az érzést, hogy Krisna nélkül semmi esélyem. És csak rajta függők, az ő kegyén függők, és valahogy akkor Krisna, kérlek, könyörülj meg rajtam, és add meg nekem azt, amit tudsz adni, amit csak te tudsz nekem megadni. Köntör elcsímod bármint. Bocsánat, kérlek, mert bakták tudja azt tűzni. Sülöpre bubálni ki.
Gurutama
Rokin. Gurutama Rokin.